órája, néha egy bejelesz, hogy stresszes állapotban, miközben ül. Ennek ellenére nagyon erős a szervezetünkre ható stressz. Ezt is meg kell oldani, mert ugye a májhoz az ilyen dükkitörés, feszültség, izgatottság tartozik, tehát a stresszoldás, az nagyon fontos, hogy ne legyünk rosszul, és jó legyen az egészségünk. Ugye a kórokozója a kínai orvoslás szerint amire figyelni kell tavasszal, az a szél. Ugye jön a szél, fúj a szél, a kínai azt is mondja, hogy a szél az a 100 ártó, azaz, hogy, tehát azt jelenti, hogy a szél a 100 betegség oka. Tehát ugye, mint már mondtam, lehet belső, meg külső szél is. Ezért is figyelnünk kell arra, hogy mert mindenki le akar vetkőzni, hogy hú, jött a jó idő, meleg van, de nem szabad túlzottan levetkőzni, mert kimelegedhetünk, és megfúj a szél, és ugye akkor betegek lehetünk, ugye itt a betegségek még előfordulása, itt tavasszal az allergia, ugye, mert elkezdenek nőni a növények, elkezdenek jönni a pollenek, tehát erre is figyeljünk, ugye a tüdőt is tápláljuk, amit ugye általában ugye a tüdő az őszhöz tartozik, de ennek ellenére, ha jó az emésztésünk, jól tápláljuk, tehát nedvesítjük a tüdőt, és a májat pedig csillapítjuk ezekkel amiket elmondtam, a növényekkel, akkor az allergiát is meg tudjuk előzni, megelőzhetjük, vagy pedig, hát ugye erre nagyon, tényleg nagyon jó az akupunktúra, amikor egy kicsit az immunerősítést megerősítjük, és az allergiát azt ugye tudjuk is enyhíteni, vagy el is tudjuk mulasztani. Ugye lehet megelőzésre is használni az allergiáknál az akupunktúrát, és lehet ugye tüneti kezelésre is használni, plusz a gyógynövényekkel lehet segíteni. Ugye a szemünk, a májhoz tartozik, a máj érzékszerve a szem, az is egy fontos dolog, hogy amikor valakinek a szemmel van problémája, viszket, piros, bepirosodik, hát még be is sárgulhat, ugye, akkor mindig tudjuk, hogy máj probléma van, de amikor még nem sárgul be, tehát ugye ez most nem a nyugati orvoslást nézzük, hanem a keleti orvoslást, akkor is a szemszárasság, a keserű száj íz, a kiszáradt íz, az ilyen belső hőséget jelez, ami pangást jelez, újra a májhoz fogunk visszajutni, tehát a máj meridiánnak és az epehója, mert párban van, azt nagyon erősen kell táplálni, és levezetni. Fontos a mozgás is, de óvatosan kezdjünk el mozogni, menjünk ki a levegőre, jó időbe, de ne kezdjünk el rögtön ilyen kitörő, erős mozgást végezni, hanem fokozatosan kezdjünk el mozogni.
Ez azt is jelenti, hogy először ne kirándulni menjünk?
De, elmehetünk kirándulni, rétegesen öltözködve, de mondjuk ne kezdjünk el hirtelen 5-10 kilométereket futni, hát én biztos nem tudnék annyit lefutni, de hogy érthető legyen, hogy elmehetünk kocogni, vagy erősen sétálni, vagy biciklizzünk egy kicsit, de mondjuk nem megyünk el spinningelni másfél órát, tehát hogy így szerintem a fokozatosság itt ez a, ugye, hogy ébredezünk, felébred a természet, mi is felébredünk, és akkor fokozatosan visszük be azokat a szokásokat, vagy csikungozzunk, vagy tájcsízzünk, ugye ez egy lassú mozgás, de annak ellenére az energiákat mozgatja. De
bocsánat,
ilyenkor jó. Igen?
Bocsánat, de a spinningelést én nem tudom, hogy mit jelent.
Ja, a spinning az ugye egy lefúrt biciklik, ahol iszonyatos intenzíven kell biciklizni, és van hozzá egy edző, aki néha ki kell emelkedni a bicikliből, mármint, hogy föl kell állni az ülésből, és akkor úgy tekerni, nagyon erős mozgás, tehát, hogy hát akkor úgy, hogy nem mondjuk ne a hegyre felfele biciklizünk, csak a sík területen, szóval ez egy nagyon erős intenzív mozgás. Az alvás is fontos, ugye ezt már beszéltük, ilyenkor kicsit már lehet hamarabb ébred, ugye télen, ugye későn, egy korán fekszünk, későn kelünk, tavasszal viszont már ugyanúgy rendesen, tehát hogy időben fekszünk, de kicsit már korábban fel lehet kelni. Ugye fontos, hogy legkésőbb 11-kor már aludjunk, mert ez ugye ez a mai tudománya az egészség megőrzésében mind a nyugati, mind a keleti orvoslásban nagy hangsúlyt fektet az alvásra, és hogy pihenni kell, és 11 előtt le kellene feküdni. Ugye azt mondja mindenki, hogy ugye ezeket a kék fényeket ilyenkor már csak olvassunk, ne tévézzünk, ne nem nézzük a mobilunkat, hát ami elég nehéz ugye a mai világban. Ugye még, amit még akartam mondani, hogy ugye most elindul ugye a tavasz, és hogy olyan érdekes, hogy nem véletlenül vannak ezek a tavasszal lass indul a bőjt, ugye a húsvét, a 40 napos bőjtünk, és hogy ez is ide a tavaszhoz tartozik, nem? Hogy ugye eleve már a paraszt kultúrában, vagy a régi korban, ugye az éléskamrák, ugye kiürültek, nincs már füstölt dísz, vagy meghagynak még egy sonkát ugye a disznóvágásból, hogy maradjon a sonka húsvétkor, de nagyon sok esetben, hogyha ha későre esik a húsvét, akkor megették, mert éhesek, de azért általában ugye erre figyeltek, de hogy akkor elindul a bőjt, ez is egy tisztító kúra, tehát a tavaszi, és mind a lelki, mind a testi tisztításon van a hangsúly. És most az is érdekes, hogy a Ramadán is most indul, és ugye, mint már beszéltünk a múltkor, az előző adásban meg, hogy ugye a kínai új évvel is elindul, az ugye a tavasz ünnepe is, az a kínai új év, tehát hogy most egyszerre három vallási, vagy igen, hát a három vallási ünnep is elindul itt most tavasszal, úgyhogy ez szerintem nagyon érdekes, úgyhogy óvatosan a tisztítókúrákkal. A kínaiak nem szeretik, nem is erősítik azt, hogy ilyen lébőgykúrákat tegyenek az emberek, mert az nagyon típushoz és betegséghez tartozik, ahhoz meg jó differenciált diagnózist kell adni, hogy egy bizonyos betegségnél, vagy egy bizonyos típusú embernél, belső hőségnél, de az most kiállapítja meg egy jó hagyományos kínai orvos, persze megállapíthatja. Tehát inkább a kínaiak azt mondják, hogy ne a lébőgykúrára legyen a hangsúly, hanem hogy a most a tavasszal hogyan étkezünk, amit el is mondtunk, de újra elmondhatom, hogy a zöldeket fokozatosan hozzuk be, és a nyelzöldségeket is fokozatosan, de még a tápláló meleg ételeket is használjuk, friss zöld fűszerekkel, ígyunk csalántát, ígyunk, vagy együnk sok-sok zöldséges fenótot, mert aztán később jön a spárga, és én például azt nagyon szeretem, annak is vízhajtó hatása van, úgyhogy így lehet a szervezetet és az életünket felkészíteni a tavaszra.
Ez érdekes, hogy most jutott eszembe, hogy a kenyérről sose beszéltünk. Tehát,
hát
ugye,
igen,
ugye mondja a magyar a dietetikus, ugye, hogy a minél több rosttartalommal ne fehér kenyeret vegyünk, hanem rozsos kenyeret, és így tovább. Mit mond erről a kínai orvoslás?
Ugye Kínában nincs kenyér. Tehát ugye az a típusú kenyérfajta, amit mi eszünk, az nincs. Egyáltalán nincs. Van olyan, amit így élesztővel, inkább hogy képzeljünk el, hát, mint egy kis zsemle, de igazából azt is gőzölik, tehát, hogy egy liszt és egy kovász, vagy liszt és élesztő, és akkor ez egy össze van keverve, meg van dagadva, és akkor így megpárolják, nem sütik. Vagy ilyen krump, mint a krumplis. A nagymamám pampuskának hívta, tehát, hogy egy ilyen lisztes, krumplis, tojásos tészta, amit ki lehet sütni. A nagymamám ilyen pogácsaszaggatóval szaggatta és kisütötte, és mi lekvára lettük, de ugye ez sósan a kínaiak egy kicsit laposabban sütik, és jó bőolajjal, tehát, hogy ugye, és ők reggel is esznek meleget, Tehát nem, teljesen másképp étkeznek, mint mit egy szendvics. Ez persze megtalálható, mert én is ettem Kínába a kenyeret, mert nekem hiányzott, de az ilyen amerikai típusú szeletelt kenyér volt, ami egy kicsit édes volt, tehát inkább a kalácsra emlékeztetett az íze, bár volt francia pékség, de aztán úgy döntöttem, hogy nem kell annyi szénhidrátot bevinni, mert ugye nagyon sok zöldséget ettem Kínában, meg zöldség alapú az ételük, tehát sokkal egészségesebben ettem kint, mint itthon. Bár törekszik az ember, én most már nem igazán fogyasztok kenyeret, és akkor is a vadkovászos kenyeret részesítem elő, meg. Tehát igen, tehát fontos szerintem is a gabona, csak másképpen bevinni, de persze a magyar ember, de nem csak a magyar ember, az egész európai kultúrához ugye hozzátartozik, hogy Jézus teste, ugye, az a kenyér. Tehát de minden kultúrában megtalálható valamilyen szinten a kenyér, ha másképp nem, akkor lepény formájában. Tehát mindenki eszik, a kínaiak nem annyira. Tehát ők inkább meleg ételeket, leveseket esznek reggelire. Tehát olyan, úgy, mintha ebédelnénk. De a kínai is azt mondja, amit mi, hogy egyél úgy, mi, tehát ugye emlékszünk erre a mondókára, vagy mondásra, hogy reggel legyünk úgy, mint egy király, ebédkor együnk úgy, mint egy polgár, és este pedig együnk úgy, mint egy koldus. Tehát azért, hogy ugye a szervezetünket ne terheljük, a lépgyomor meridiánunk jól áramoljon, mert nagyon pang az étel este már, és ugye nem az a funkciója éjszaka este a szervezetnek, hogy emészszen, hanem az, hogy megnyugodjon, hogy pont a máj, ami szépen tudjon mozogni, méregteleníteni a vért, tehát a vért táplálja éjszaka. És ugye biztos sok, sok hallgatónak is eszébe jut, hogy egy jó vacsora után nagyon nehezen tudott elaludni, rosszul aludt, rémálmai lehettek, vagy nagyon sokat álmodott. Ez azért van, mert hogy túl sokat evett, és az nem volt jó a szervezetének. Úgyhogy ha valaki rosszul alszik, rosszul, sokat álmodik, rémálmai vannak, akkor gondoljon arra, hogy a máj csíje nem jól mozog, nem, hanem pong, tehát tisztítani kell. Például ilyen jó a Mária tövis kapszula is, vagy Mária tövis mag, krémben is használható, úgyhogy ez is fontos. És azt szoktam mondani, hogy nőknél szerintem májat táplálni az nagyon fontos, a férfiaknál pedig a vesét. Úgyhogy, de ilyenkor Mária tövis kapszulát, vagy Mária tövis a gyógynövényt lehet enni, vagy bevinni a szervezetbe, és az is érdekes, ugye ha a szervórát nézzük, akkor ugye a máj az ugye hajnalban dolgozik, 1 és 3 között, és akkor ébredünk föl sok esetben, de azért ne ébredjünk föl, hogy akkor tápláljuk a májat, mert ugye akkor a legerősebb a szervóra szerint a májnak a funkció, és akkor lehet jól gyógyítani is a szerveket a szervóra szerint, hanem 12 órával, tehát délután 1 és 3 között vegyük be a máj erősítő gyógynövényeket. Most kerüljük azokat a készítményeket, és nem akarok bántani senkit, és nem is mondok semmilyen gyártót. De nagyon sokszor látom, mert elhozzák a paciensén, hogy inzulinrezisztens, vagy cukros, és elhozza, hogy ő most máj méregtelenítő kúrát csinál, és kivis ízű, étrend kiegészítő, máj méregtelenítő, táplálék kiegészítő port, vagy nem tudom, folyadékot szed. Hát és sokkal rosszabb volt, a cukra is rosszabb volt. És akkor mondtam, hogy hozza már el, vagy fotózza le az összetevőket, és kiderült, hogy rengeteg cukor volt benne, amik vagy latinul, vagy angolul voltak felírva, kicsit módosított cukrok, de attól még cukrok. Hát most a cukrot adunk a májnak, ugye? Az nem méregtelenítés. Szóval, hogy arra figyelmeztetek mindenkit, hogy jól nézze meg, hogy milyen máj méregtelenítő készítményeket vagy táplálékkiegészítőket vesz be. Inkább tiszta forrásból gyógynövényeket használjunk, mint ahogy mondtam már a Mária tövist, vagy mondtam a fekete mag, így is hívják amúgy, hogy hogy fekete mag, de fekete kömény mag. Jó? Mert van a másik mag, a fekete, amit már beszéltünk, a fekete szezám mag, az meg télen kell a vesét táplálni, és viszont, ha kinek nagyon hullik a haja, akkor töményen nagyon jó a szezám mag, a fekete szezám mag. Meg kell egy picit pirítani, mondjuk egy ilyen, hát egy fél bögrényit, megpirítjuk, utána vizet hozunk hozzá, megfőzzük egy kicsit, és utána le kell az egészet darálni, vagy turmixolni, és, nagyon, és megenni. És nagyon belsőleg nagyon jól lehet a hajhullást megakadályozni, vagy visszafordítani ezzel a maggal, ezzel a fekete szezám maggal, de most a fekete kömény mag olaj vagy magot érdemes enni. Sokan még azt is mondják, hogy mint a borstörőbe rakjuk bele a magot, ezt a fekete kömény magot, és akkor így, mint az ételekre le lehetne tekerni, úgy, mintha borsot tekernénk az ételekre. És a Máriatől is egy nagyon jó máj méregtelenítő gyógynövényünk, úgyhogy tényleg lehet ezzel segíteni, és akkor nem tudom, ismeretlen eredetű táplálékkiegészítőket szedik be a óvatlan betegek, vagy gyógyulni vágyó embere.
Egy pillanatra térjünk vissza a kenyérhez, mert egyrészt egy jó bagetnek ellenállni, az nagyon, nagyon keserves dolog. És hogy én többször olvastam, hogy valamennyi kenyérre szüksége van a szervezetnek, ez nem igaz?
Valamennyi szénhidrátra szüksége van a szervezetnek. Ugye inkább így mondanám, hogy és az jó szénhidrát legyen, tehát hogy nem szabad ugye a három pillér, ugye a szénhidrátok, a zsírok és a fehérjék, azok így együtt hát csak a mennyiség nem mindegy, és mivel ahogy haladunk a korral, annál több fehérjét kell bevinni, ami az izmokat táplálja, ugye? És erősíti.
Több húst kell lenni, mondjuk? Több húst kell lenni?
Több húst, de szénhidrátból is beviheted a fehérjét, mert azok a növények a szárított hüvelyesek. Tehát a csicseri borsóba blencse, van is ugye egy mondás, hogy fekete szemű menyecske, így meg is lehet jegyezni, ezek nagyon magas fehérje források, tehát be lehet vinni, így is, ugye, hogyha, nem tudom, hogyha a nézők hallottak már róla az úgynevezett kék zónáról, ott ugye az, hogy 100 évig élnek az emberek, vagy még tovább, volt is egy műsor róla, vagy egy ilyen sorozat, és ott a végén volt egy nagy konklúzió, hogy mitől élnek 100 évig bizonyos a világon, bizonyos zónákban, bizonyos országokban az embere, és ott kihozták, hogy a fekete bab, vagy bab, tehát, hogy a szárított hüvelyes, mert mondjuk azt a fehérje tartana. Csak azt szoktam mondani, még arra kell nagyon vigyázni, mikor szárított hüvelyeseket teszünk, mert ugye vannak a vegánok, vegetáriánusok, akik ugye néha elhíznak, az azért van, mert húspótlásként alkalmazzák ezeket a száraz hüvelyesekből készült készítményeket, és hozzá szénhidrátot teszik. Tehát, ha én humuszt teszek, akkor ne pirítóst tegyek hozzá, hanem zöldséget, mert akkor már túl sok szénhidrátok visznek be a szervezetbe. Tehát erre például nagyon figyeljünk. Tehát, hogy a zöldség, a friss zöldségekre legyen hangsúly, és akkor szárított hüvelyesekkel. Tehát ugye, ha már krumplit teszem együtt, mondjuk lencsével, az már számon is kell, de sok szénhidrátot vihetünk be. De a kenyérre visszatérve, mert tudom, hogy sokan szeretik, én is, de amikor Harbinban voltam, akkor ugye nem nagyon volt kenyér, de azért volt francia pékség, egyszer találtunk egy francia pékséget, és tényleg úgy, tényleg bagett volt, és finom, ropogós a héja, én szó szerint elsírtam magam. Mert hogy olyan honvágyam volt már akkor, és akkor az a kenyérillat, a finom ropogós héj, az így eszembe jutatta a családot, tényleg elsírtam magam, de aztán megettük, de aztán azt beszéltünk, hogy nem vesszük tovább, hiába tudjuk, hogy hol van a kórház mellett, volt ez a pékség, mert hogy ne vigyünk be annyi szénhidrátot, úgyhogy erre így egy kicsit figyeltem. De tehát, hogy nem ördögtől való egy teljes kiölésű kenyér, amit mondjuk reggel megeszünk, sok zöldséggel, de akkor már ne kenjük meg vajjal, hanem akkor inkább egy kis joghurttal együk meg, vagy és zöldségekkel, vagy rántottát együnk, vagy sült tojást, tehát, hogy így együnk, tehát, hogy a tányérünkon az ételek, azok ugye minél, tehát hogy ilyen, hát ebben a korban már, amilyen 55 vagyok, ilyen 120 g-nak megfelelő fehérjét kell bevinni, amit mondjam, nehéz, nem könnyű bevinni, sok zöldséggel és kevés szénhidráte. Tehát ahogy elindul a változókör a hölgyeknél, ahogy elindulunk hát a szép kor felé, akkor egyre kevesebb szénhidrátra van szükségünk, és egyre több fehérjére és zöldségre. És ha visszatérünk kicsit a kínai orvoslásra, akkor ugye nagyon fontos az izom és az in, és az például a májnak, a májhoz tartozik, az inak és az izmok is, és ugye nagyon sokszor ilyenkor tavasszal és ősz, késő ősszel a mozgásszervi betegségek is előjönnek, mert a tavasszal ugye jön a szél is, megfújja az izmokat, ki ugye hirtelen levetkőzünk, kimelegedünk, az az izmok frigiddé válnak, behúznak az inak, és elkezd fájni a derekunk, vagy a térdünk. Tehát erre is figyeljünk. Úgyhogy érdemes úgy étkezni, hogy jó legyen a szervezetünknek.
Sajnos el kell köszönjünk, mert hogy már egy kicsit túl is voltunk, de nem baj. Köszönöm szépen, Anikó, hogy
én is köszönöm nagyon.
Szombat hajnalban fölkeltél, hogy fölvegyük ezt az adást. Szia, minden jót! Szia!
Köszönöm szépen!
Köszönöm
szia,
én
szia!
Is köszönöm! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more.
reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
Horváth Panna van a vonalban. Szervusz, jó napot kívánok, mondom, mert hogy egy héttel korábban vesszük fel szombaton, és csak délutánra volt, így nem tudtuk reggel, de ez tulajdonképpen nem probléma. Szervusz, Panna!
Igen, jó napot mindenkinek!
Igen.
Nálunk délután, ott meg majd reggel.
Igen. Nagyon kedves volt a Panna, mert küldött nekem egy messenger üzenetet, amelyben lefotózta azt az állományt, amin dolgozott, és azt írta hozzá, hogy eszembe jutott szűrés közben a legutóbbi adás, gondoltam, lefotózom, hogy lásd, azért dolgoztam 2 héten keresztül, ez a zöldes-barna trutymákért, ami milliónyi kis moszatot tartalmazt. Ez nagyon kedves volt, látom is magam előtt a kémcsőbe ezt a trutymákot, amit itt szó szerint idézem a Pannát, de hogy engem nagyon meglepett az, hogy itt milliónyi moszat van, mert én azt hittem, hogy ez egy növény, amelyik olyan, mint a hínár, vagy most mindegy hasonlít, és akkor itt most nagyon megdöbbentettél, hogy ezek ilyen pici lények, vagy nem tudom, most már nem tudom, hogy micsodák.
Hát igen, azok a moszatok, amikkel én dolgozok, ezek a kvamoszatok, ezek egysejtű algák, tehát egy szervezet az egyetlen egy sejtet jelent, és olyan például ezek, amikkel dolgozok, tudnak ilyen hosszabb láncokat alkotni, de egy egység az mindig egy sejt lesz, tehát ők önállóan egy-egy sejtként is tudnak funkcionálni, és ezért is tartom egyébként hihetetlennek, és egy ilyen nagyon alulértékelt fajnak ezeket a moszatokat, mivel, amint már mondtam az egyik ilyen majdnem első adásban, amikor ezekről beszéltem, hogy az éves oxigén termelésnek a felét azok ezek a moszatok adják, ezek az egysejtű szervezetek. Nem csak ezek a moszatok, de hogy így a tengerben élő növények, illetve az egysejtűek nagy részben. Tehát, hogy hihetetlen, hogy mennyi ilyen inputot, oxigén termelést nyújtanak neki, mennyi oxigént nyújtanak évről évre, és mennyire az ember arra gondol, hogy oxigén, akkor a faj jut eszébe először.
Igen.
Átlagban így beszélgetek bárkivel, akkor így oxigéntermelés, akkor fa a szárazföldön, meg így általában. És így ilyenkor mindig beszoktam dobni ezt az érdekességet, hogy ezek a kis egysejtű élőlények mennyit hozzájárulnak ahhoz, hogy mi tudjunk lélegezni minden egyes évben. Úgyhogy, és
de
nagyon
meglepő
volt.
Mondd, ne haragudj.
Ez úgy meglepő volt így látni, hogy 2 héten keresztül nem is a semmiből, de egy nagyon alacsony koncentrációból elkezdtem őket ugye nevelgetni, növezgetni, ahogy ugye meséltem is a legutóbbi adásban, és ugye ez mindeddig, amíg le nem szűrtem őket, egy lombikban egy átlátszó folyadék volt, nem is lehetett semmit látni, és ugye leszűrtem, és megláttam ezt a, ahogy fogalmaztam, trutyit, ezt a zöldes-barna valami ilyen sűrű anyagot a filtereken, akkor így eszembe jutott, hogy ez érdekes lehet így az ilyen beszélgetések szempontjából, hogy ahogy múltkor említettem, hogy ezeket növeztem, most itt az eredmény. Ezért dolgoztam 2 hétig, ezért a kis milliónyi moszatot tartalmazó ilyen pelletért.